Köszönöm szépen az üdvözlő szavakat, és egészen zavarba jöttem, mert én úgy tudtam, hogy én tanultam tőled, és én azt gondolom, hogy tényleg így van, és ez helyes, hogy ezt éljük át, hogy Isten úgy alkotott bennünket, gyülekezeteket, szolgálattevőket, hogy tudunk egymástól tanulni, és nekem pedig nagyon sokat jelentett, amikor hallottam a baptista egyházon és a gyülekezeten belül zajló gyülekezetplántálásnak a tapasztalatait. És tényleg számomra ez azt mutatja, hogy azok a határok, amiket mi húzunk, azok a határok nem biztos, hogy mindig jogosak. És nagyon jó, hogy átjárhatóak, és köszönöm, és számomra is megtiszteltetés, hogy itt lehetek ezen a délelőttön. Isten igéjét oszthatom meg veletek. És itt lehet velem feleségem is. Ő egyébként a Pünkösdi Egyházon belül a női missziónak a vezetője, és annyi mindenben dolgozunk együtt, hogy néha zavarba is jövünk, hogy most akkor házaspár vagyunk, vagy munkatársak vagyunk, vagy hogy is működik az egész dolog így egymással, de végül is az elmúlt években lassan úgy nőttünk bele azért, megtanultuk együtt kezelni azt, hogy házastársak is vagyunk, de munkatársa is egymásnak sokféle módon. És én azt gondolom, hogy tulajdonképpen pont ezt jött Jézus bemutatni itt erre a földre, hogy nem tudjuk elválasztani egymástól a mindennapi életünket és a keresztény életünket, mert az egész összefolyik, és folyamatosan vagyunk keresztények, és folyamatosan vagyunk emberek, folyamatosan evangélisták, és ez nagyon jó dolog így, hogy nem választjuk el a dolgokat egymástól. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt lehetek veletek, és jó volt átélni azt, hogy tényleg ugyanazok a dicsőítő dalok, ugyanaz a légkör, ugyanaz az Istennek a Szent Szelleme, aki betölt bennünket itt ezen a helyen is, és kicsit úgy otthon érezzük magunkat közöttetek, barátokkal is, akikkel itt találkozhattam, jó volt látni benneteket, és Isten igéjéből én is kapcsolódni szeretnék, és köszönöm szépen a dalt, nagyon jó volt ez az adventi karácsonyi dal. És kicsit ezekhez a gondolatokhoz szeretnék kapcsolódni én is azzal az igével, amit a Lukács evangéliuma második rész 41. verstől olvasok, illetve a 40. verstől. Egy hosszabb szakasz, egészen az 50. versig el fogom olvasni, és akkor nem kell nagyon sokat visszahivatkozni, hanem elolvasom azt a történetet, ami Jézus gyermekségéből való. Kicsit általában úgy vagyunk vele, hogy a születés meg a gyermekségnek a dolga, hogy összecsúsznak azért egymással, és ezt is talán besorolhatjuk az adventi dologhoz. Mindenesetre adventtel kapcsolatos gondolatokat szeretnék belőle elolvasni. Tehát Lukács evangélium a második rész 40. verstől. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére, amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafele indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálembe. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársak körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és ismerősök közt. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket. És mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein, és amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Imé apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt: miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Igazából ez a történet nagyon érdekes, mert a Biblia általában nem takargatja el azokat a sztorikat sem, amik nem úgy sikerülnek, nem olyan ideálisak, ahogyan mi elvárnánk. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy a Biblia tele van ideális történetekkel. Nos, ez nem egy ideális történet. a Szent Szülő Pár, ahogy énekeljük a Csendeséj című dalban, lám-lám elveszíti a gyereket. És elveszíteni egy gyereket, vagy bármit, az egy borzasztó dolog, amikor az ember elveszít valamit egyáltalán, kínzó, rossz érzés, mert napokig, órákon keresztül az ember érzi az elveszett dolognak a hiányát, és bármihez fog, mindig újra meg újra a gondolataiba visszatér az, hogy de hol lehet, vagy mi történt vele, és egy ilyen kínzó rossz érzés elveszíteni valamit. Ennél csak egy rosszabb érzés van akkor, amikor az ember valaki másét veszíti el. Nem tudom, jártatok-e már úgy, hogy az ember kölcsön kapott valamit, és elveszített, borzasztó rossz érzés. Emlékszem rá a feleségemmel, tehát 10 évvel ezelőtt Floridában voltunk, hogyan se, én egy távoli rokonra találtam rá Floridában, és Juliska néninél laktunk, már akkor 90 éves volt, de még vígan közlekedett autóval, nekünk viszont a biciklije jutott, és mi az ő biciklijeivel jártuk körbe ott a környéket, élveztük, mert tulajdonképpen pihenni is mentünk Floridába, és egy alkalommal a feleségem elment a bevásárlóközpontba, és hosszú időn keresztül nem jön vissza, már izgultam, hogy mi lehet vele, és akkor egyszer csak megjelenik, földult arccal, és mondja, hogy eltűnt Juliska néninek a biciklije, és kerestem mindenütt, és nincs meg, és de mondtam, hát most egy olyan rozzant bicikli volt, mit foglalkozol vele, hát nem akkora kaland, és de mondja, de hát a Juliska néniné volt, és akármilyen rozzant volt, most hiába adunk érte pénzt, vagy próbáljuk megváltani valamivel, borzasztó rossz érzés, hogy valakinek elhagyod a bicikliét. A történetet hozzátartozik, hogy végül is aztán a biztonsági őrök találták meg. Ő letámasztotta valahova oda a parkolóba, és jobb hián elvitték a kerékpárt. Meglett, megnyugodtunk, és akkor végre az ember. Most gondold el, hogy tehát rossz érzés elhagyni valamit, rossz érzés, hogyha ráadásul valaki másé az, amit elhagysz. A legrosszabb dolog, ami történhet a világon, amikor valaki meg az Istent hagyja el. Mert Mária meg József tulajdonképpen az Istent hagyták el, az Isten gyermeket. Rájuk lett bízva, és azt mondta, hogy aki születik Máriának az angyal, az Isten fiának fog neveztetni. És az Isten ott volt velük együtt, és elveszíteni az Istent, szóval ez azt gondolom minden elveszítésnek a teteje. És folytatjuk a kérdést, hogy hogy lehet elveszíteni az Istent egyáltalán? Hogy lehet Istent elveszíteni? Vagy föltettem a kérdést, hogy tehát hogy tudta az Isten ilyen szülőkre bízni a fiát, akik még vigyázni se tudnak rá? Elhagyják. Egy napon keresztül eszükbe se jut. Elindulnak Jeruzsálemből, és egy napon keresztül boldog nyugalomba mennek, és ott döbbennek rá egy nap múlva, hogy nincs a gyerek velünk, nincs a gyerek velünk. És hogy milyen szülők voltak ezek? Ugye fölteti az ember a kérdést. De én azt gondolom, hogy ha igazán őszinték vagyunk, akkor rádöbbenünk arra, hogy nem is olyan nehéz az Istent elhagyni. Nem is olyan nehéz Istent elveszíteni. És néhány dolgot szeretnék, 4 dolgot szeretnék elmondani, ami oda vezethet, hogy könnyen és gyorsan elveszíthetjük Istent, elveszíthetjük a tekintetünk elől, és elveszíthetjük az Istent, és ezeket a dolgokat próbálom így kivenni ebből a történetből. Az első dolog, ami miatt könnyen elveszíthetjük az Istent, az a feltételezés. Ezek a áldott emberek feltételezték, hogy az utitársak között van az Isten gyermek, és úgy voltak vele, hogy jött velünk végig, eljött Názáretből, az úton végig, ott volt velünk Jeruzsálem, hát biztos, hogy jön velünk együtt, mert hát egész úton velünk volt, de biztos, hogy jön velünk végig, meg se fordult a fejükbe, hogy miért ne jönne. És tudjátok, a legnagyobb veszély a keresztény ember életében és a hívő embernek az életében, amikor rutinból akarunk csinálni dolgokat. Amikor megszoktuk, amikor úgy vagyunk vele, hogy hát ez így szokott működni mindig, hát jött velünk az úton végig, amit tettünk, abban mindig benne volt az Isten. És mi van, ha nincsen benne az Isten? Mi van, ha valahol útközben elveszítettük? Emlékeztek Sámsonnak a történetére? Amikor egy alkalommal egy filiszteus prostituálthoz ment be, és Delila folyamatosan zaklatta őt, át akarta adni az ő ellenségeinek, és folyamatosan zaklatta őt, hogy áruld el nekem, miben van a te nagy erőd. És Sámson trükközött. Több alkalommal elmondta, hogy nyers kötelekkel kell megkötni, és a többi. De bármelyik alkalommal, amikor Delila az elalvó Sámsont az instrukciók szerint megkötözte, minden alkalommal, amikor Sámson fölkelt, lerázta magáról a köteleket, nevetett, és mintha nem történt volna semmi. És egyre közelebb ment az igazsághoz, harmadik alkalommal már a haját mondta, hogy meg kell kötözni, bele kell fonni a hajába a kötelet. És a negyedik alkalommal eljutott odáig Sámson, és azt mondta, hogy le kell vágni a hajamat, mert én amióta megszülettem, nem érintette borotva a fejemet, és ebben van az én erőm. És amikor újra elaludt negyedszerre is, Delila hívta a filiszteusokat, és mondta, hogy most már biztos, most már kiöntötte a szívét nekem, és amikor olvasott, hogy ugye az alvó Sámsonnak levágták a haját, és Delila újra elkiáltja magát, hogy jönnek a filiszteusok, Sámson! És mit csinál Dávid? És ezt hadd olvasom a Bibliából. Sámson fölébredt az álmából, de azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam. Mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. És nagyon sokszor rutinból akarunk csinálni, úgy, mint ahogyan Sámson csinálta. Éljük a rutin keresztény életünket. Végezzük a gyülekezeti rutin szolgálatokat. De biztos, hogy Isten mindig ott van abban, amit végzünk. Biztos, hogy Isten mindig ott van velünk, ott, ahol vagyunk. Nem lehet, hogy a nagy rutin közepette valahol elveszítettük az Istent, és a forma megvan, de a tartalom már elment, és a tartalom már nincs ott velünk. És amikor rutinból végezzük a dolgokat, akkor olyan könnyű a feltételezés alapján elfelejtkezni a lényegről, magáról. És ugye, ha már belekezdtem Sámson történetébe, hadd mondjam végig akkor a történetet, de nagyon röviden, hogy elfogták a filiszteusok, megvakították, megkötözték, rabszolga munkára hajtották, a malmot kellett körbehajtani, és heteken, hónapokon, talán egy éven keresztül végezte a rabszolga munkát. És tudjátok, az Istennek a kegyelme Sámsonnal is az volt, hogy de az utolsó szituáció azért mégsem a kilátással, mégsem a reménytelenség Sámsonnak az életében, mert amikor újra érezte, hogy kinőtt a haja, egy alkalommal egy évre rá bulit szerveztek, partit szerveztek, megünnepelni, hogy az ellenségüket sikerült elfogni, és egy kis gyermek fogta kézen, és azt a félelmetes Sámsont, akitől rettegtek, aki ezer filiszteus vert nagyon egyetlen nyers szamár álcsonttal, egy kis gyerek vezeti be most a templomba, ahol több ezren gyűltek össze, hogy egy jót szórakozzanak még egyszer ezen a bukott hősön. De tudjátok, Isten olyan kegyelmes, hogy legalább azt megadta Sámsonnak, hogy hősi halottá válhatott. És amikor a kisgyerek bevitte, akkor Sámsonnak volt az emlékezetébe a templom alaprajzából valami, és azt mondta, hogy állíts oda, hasonló, mint itt az oszlop, csak kettő volt, az oszlopok közé, és oda vitte őt a kisrác. Sámson átkarolta az oszlopokat, világtalan szemeit fölemelte az égre, és azt mondta Istennek, Uram, csak még egyszer add vissza a te erődet. Uram, csak még egyszer legyél velem. Uram, akit én elhagytam valahol, aki nem voltál annyira fontos a számomra, rutinból csináltam a dolgokat. Kérlek most még egyszer, jöjj a te erőddel, és hatalmazz föl engem. És Isten szelleme betöltötte őt, Sámson megragadta az oszlopokat, megrázta az egész házat, és összedőlt az egész ház, és azt olvassuk a Bibliában, halálával több embert ölt meg, mint életébe. Mert egyszerűen nem lehet Isten nélkül élni. A rutin nem pótolja Istent. És Sámsonnak az az egy esztendő, amíg a kézi malmot hajtotta körbe, azt gondolom, egy óriási figyelmeztetés volt, hogy nem hagyatkozhatunk a rutinra, nem tehetünk úgy, mintha minden rendben lenne, mert amikor elveszíti az Istent az embert, abban a pillanatban egy szerencsétlen helyzetbe kerül, rabszolgaságba kerül, mert vagy az Úr az én Istenem, vagy valamilyen más erőnek befolyása alá kerül az életem. És nem tételezhetem fel az, hogy Isten velem van, mert Isten nem rutinból van velem. Ugye azt olvassuk, bár erre mondhatjuk, hogy de hát az a neve Jézusnak, hogy Immanuel, velünk az Isten. Mert hát a Máté 1.23-ban az van írva, íme a szűzfogam méhében és fiat szül, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ugye a Maranatát azt olvastuk itt az alkalom elején, héber, arám nyelv, szépségei, az Immanuel pedig azt jelenti, velünk az Isten. És valóban Jézus mondta is, hogy veletek vagyok minden nap, Máté evangéliumában, veletek vagyok minden nap a világ végezeteig. És szoktuk ezt idézni, mondjuk, hogy megígérte Jézus, én veletek vagyok minden nap a világ végezeteig, Máté 28-18-20-ig érdemes elolvasni, most nem olvasnám fel az igét. Csak van egy feltétel hozzá, mit mond az Úr Jézus a tanítványoknak? Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítván őket mindazokra, amiket én tanítottam nektek. És mi nagyon sokszor feltételezzük, hogy az Isten velünk van. De mi van, ha nem megyünk el? Mi van, ha örökké mindig csak azon a helyen akarunk lenni, ahol Péter, János és Jakab a megdicsőlés hegyén Jézussal voltak, csak hogy egy bibliai történetre emlékeztesselek benneteket. És azt mondták, Uram, jó nekünk itt lennünk. Készítünk három hajlékot neked, Mózesnek és Illésnek, akik megjelentek ugye Jézusnak. És Jézus és a többiek nem is foglalkoztak ezzel a gondolattal, mert Jézus tudta, hogy nem maradhatok ott a hegyen. Jézusnak le kellett mennie a völgybe, és el kellett menni egy másik hegyre, a Golgota hegyére, mert nem maradhatok ott azon a hegyen. És nagyon sokszor mi is azt érezzük, hogy ott akarunk maradni azokban a megszokott rutin dolgokban, benne akarunk maradni, mert ezek között érezzük kényelmesen magunkat. De az egész tanítványá tétel mivel kezdődik? Menjetek el! Menjetek el! És nagyon sokszor feltételezzük, hogy Isten ott van velünk, de lehet, hogy ő már tovább állt, és mi van, ha nincsen velünk? Nem akarok olyan lázító vagy megmagyarázhatatlan dolgokat mondani. Én azt gondolom, szükség van az Isten tiszteletekre, minden vasárnap szükség van, és hiszem, hogy amikor összegyűl a gyülekezet, akkor Jézus eljön közénk, és itt van közöttünk, de Jézus nem marad itt, hanem Jézus, amikor te elmégy erről a helyről, megy tovább, és megjelenik akkor, amikor valakivel találkozol, akár a munkahelyeden, az iskolában, vagy az üzletközpontban, és ott van Jézus most, és azt akarja, hogy beszélj annak az embernek, aki még nem ismeri őt. És akkor, amikor mi elfelejtünk beszélni, elfelejtünk bizonyságot tenni Jézusról, mert a rutin ott is hajt bennünket, hogy szaladunk gyorsan, mert kevés az idő, mint ahogy nekem is, és még csak az első pontnál járok, de nem biztos, hogy a rutinban benne van az Úr, hanem nekünk kell kimenni nagyon sokszor a rutinból, és nem tételezhetjük fel, hogy ő rutinból jár velünk, hanem nekünk kell. Mit mondott, és ezzel fejezem be ezt a pontot, Józsué, amikor megjelent az Isten angyala, azért jöttél, hogy a mi oldalunk rá, és mit válaszolt az angyal neki? Nem. Én azért jöttem, hogy ti álljatok az én oldalamra. És nagyon sokszor az Istennel kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy ő neki automatikusan, rutinszerűen a mi oldalunkra kell állni. Nem, nekünk kell az ő oldalára állni, és nagyon sokszor ő nem a rutinjainkban van benne. A másik dolog, amivel elveszíthetjük az Istent, az a figyelem elterelődés. Egy csatornásak vagyunk, és egyszerre csak egy dologra tudunk koncentrálni, és néhány héttel ezelőtt egyik természetfilm csatornán figyeltem egy kísérletet, amikor vizsgálták, hogy férfiak vagy nők-e akik jobban tudnak egyszerre több dologra koncentrálni, és nem tudom, láttátok-e, talán más is látta, egyszerre kellett a konyhai tennivalókat, a reggeli öltözködést, a gyerekre vigyázni, és közben még telefon is érkezett, és akkor azt is venni kellett, és válaszolni a fogós nehéz kérdésekre. És amennyire én néztem, mert hézagosan néztem, a végén az az eredmény jött ki, hogy hát férfiak, nők egyformán teljesítettek, szóval megdőlni látszik az az állítás, hogy a nők jobban tudnak kétfele vagy többfele koncentrálni, mert gyakorlatilag egyaránt rosszul vagy egyaránt jól tud férfi vagy nő koncentrálni. De nagyon könnyű elterelni az embernek a figyelmét, és nagyon könnyen abban a hibában esünk, hogy akkor, amikor megosztjuk a figyelmünket, mint ahogyan Mária meg József is megosztotta a figyelmét, mert foglalkoztak egy kicsit a rokonokkal, foglalkoztak egy kicsit az zarándok útnak a dolgaival is, és egyszerűen már a lényegre nem figyeltek, hogy az Isten az valahol elmaradt útközben, mert az a gyermek, aki rábízatott, az az Isten volt. És csak egy példát, biztos hallottátok már, de ha emlékeztesselek benneteket, hogy azt mondják, hogy az oroszlán szelídítő, amikor az oroszlánnal bent van a ketrecbe, és mindenki lélegzett visszafolytva nézi, egyik kezében ostor, a másik kezében pedig egy sámlit tart, és azt mondják, hogy az ostornak semmi köze az egész dologhoz nincsen tulajdonképpen, mert nem azzal állítja meg az oroszlánt, hanem ugye van egy úgynevezett támadási távolság, meg menekülési távolság minden vadállatnak, és hogyha azt akarja, hogy az oroszlán meginduljon, akkor belelép a támadási távolságon belőle, és az oroszlán ösztönszerűen megtámadja az oroszlán szelídítőt, de ki is lép azonnal, de ezzel megindította, és akkor vezérnyeli, és megy az oroszlán valameddig, mindaddig, amikor azt akarja, hogy megálljon, tudod, mit csinál az oroszlán szelídítő? Fogja a sámlit, és beletolja az oroszlánnak a képébe. És azt mondják, hogy az oroszlán akkor, amikor a sámlinak a négy lábával találkozik, akkor azt hiszi, hogy hirtelen négy oldalról támadták meg, és egyszerűen lebénul tőle, mert nem tudja, hogy most melyiket támadja vissza. És nagyon sokszor van ez a mi életünkben is, hogy vannak dolgok, amit még úgy el tudunk kezelni, de ha már túl sok minden van az életünkben, akkor annyira hirtelen, sokszerűen érint bennünket, hogy lebénít bennünket. És egyszerűen az ember nem tudja, mihez forduljon, és egy ilyen bénultság érzés fogja el az embert. És ez nagyon fontos, hogy meg kell tanulnunk, hogy egyszerre egy dologgal foglalkozzunk, és a legfontosabb dolog, hogy az Úr ott legyen velünk, illetve mi mindig az ő közelésben legyünk. Hogy a prioritásokat tisztázzuk, hogy a legfontosabb dolog az, hogy mindig az Úr legyen az első, mert sokszor mondjuk, hogy Jézus a legfontosabb az életemben. De vajon, amikor dönteni kell, hogy most mit tegyünk előbb, mi a fontosabb, akkor mindig ő kapja az első helyet, mindig övé a prioritás. És folyamatosan figyelnünk kell, és ébernek lenni, mert Isten igéje erre szólít föl bennünket, hogy ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem várjátok. Nagyon sokszor Isten fia pont akkor mozdul, akkor megy másik irányba, amikor éppen nem is számítanánk rá, amikor el vagyunk foglalva a dolgokkal, és számos helyen látjuk, és nem akarok erről nagyon prédikálni, de lám Filipet mikor ragadja el az Istennek a szelleme? Mikor Szamáriában a legnagyobb ébredés közepette van. És az ember föltételezné, hogy most hát ezzel vagyunk elfoglalva, Uram, és mit mond neki az Isten? Menj el a járatlan útra. És nagyon sokszor, ha nem figyelünk az Úrra, nem maradt volna az Úr szelleme tovább Filippel Szamáriába, mert az Úr szelleme Filippet ott várta valahol a járatlan úton, ahol találkozni kellett a Filipp, és az etióp pénzügyminiszterrel. Szóval nagyon fontos, hogy ne engedjük, hogy elvonják a dolgok a figyelmünket, amik között vagyunk. Ha csak egy példával hadd éljek, utazáskor, amikor utazunk, mert mindig szalad az ember, én legalábbis úgy vele, hogy amikor repülőre vagy bárhova kell mennem, mindig rohanva, szinte az utolsó pillanatokba ír rá az ember, hogy összecsomagoljon, és utazáskor szoktak ilyen checklistát készíteni. Muszáj, mert nagyon sokszor az ember az alapvető dolgokat hagyja ki. Érdekes egyébként, hogy én már jártam úgy, hogy na mi maradt oda haza? Az útlevél, mert ugye amúgy minden bent volt a bőrönben, csak éppen az útlevél, és akkor na futás, és akkor még jó, hogy vissza lehetett érte menni. És az embernek kell, hogy legyen egy ilyen checklistája a mindennapi életben is, és képzeljétek el ezeknek a jótét lelkeknek, pont az Isten nem volt rajta a listájukon, a checklistájukon. Mindenről gondolkodtak, mindenről el voltak foglalva, csak éppen az Isten nem volt a listájukon, és nagyon sokszor, meg ráadásul ugye, ha már checklistáról beszélünk, elfelejtjük, hogy hova tettük el, felírtuk, hogy mit kellene, csak éppen azt nem tudjuk, hogy hol hagytuk el a checklistát magát, persze, mert azt használni kellene. Következő pont, és próbálom gyorsítani, ami miatt el tudjuk könnyen veszíteni Istent, az a tömeg. Mert hát ugye ők is egy tömegben rokonokkal utaztak együtt, és tudjátok, a tömeg egy hamis biztonságérzetet ad az embernek. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezt a zsebtolvajok is tudják. Mert hol ténykednek legjobban? A tömeg közepette. Mert tudjuk mi is nagyon jól, hogy vigyázni kellene az értékeinkre, mikor felülünk a 6-os villamosra, vagy a 4-esre, ugye, mint a legtömöttebb járat. És tudjuk, hogy vigyázni kellene, de valahogy a tömeg mégis az emberbe azt az érzést kelti, hogy itt sokan vannak, valószínű biztonságban vagyok, és ezzel élnek vissza, pont a zsebtolvajok, a tömeg nyújtotta hamis biztonság érzéssel, és nagyon sokszor tudjátok, a gyülekezetben is eltölt bennünket ez a hamis biztonság érzet, hogy hát itt vagyok a gyülekezetben, testvérek vesznek körül, ó, de jó, egy olyan környezetben vagyok, ahol csupa szent ember van körülöttem, biztosan, hogy a többiek azok olyan szentek, olyan aranyosak, ők biztos Istennel voltak. Hogyha a gyülekezetbe megyek, na ott biztos ott van Isten, mert ők Istennel voltak, ők imádkoznak, Bibliát olvasnak. Hát én lehet, hogy most a héten nem, de hát a többiek igen. Ők bizonyságot tettek másoknak, én nem, de legalább ők igen. Ők végezték a tanítványátételt, én elfelejtettem. És egy kicsit olyan vagyunk, hogy vitetni akarjuk magunkat a többiekkel. És akkor, amikor a tömeggel együtt vagyunk, akkor meg vagyunk győződve róla, hogy hát a tömegbe együtt, ott a többiekkel együtt, ott az Úr. De tudjátok, valószínűleg a többiek is ugyanúgy elengedik magukat, mint én. Valószínűleg, hogy a többiek sem, és cáfoljatok meg, ha nem így van. Valószínűleg a többiek sem imádkoznak többet, mint én. És hogyha te azon a héten nem imádkoztál, lehet, hogy sokan mások sem imádkoztak. És nem vitetheted magadat a tömeggel, nem számíthatsz rá a tömegre, mert mi, amikor a többiekre számítunk rá, akkor ne felejtsd el, hogy a többiek is számítanak, és a többiek te rád számítanak, és amennyire te a másikra tudsz számítani, az annyi, amennyire te rád lehet számítani. Soha ne gondold, hogy a tömeggel viteted magadat, hanem gondolj arra, hogy neked jobbnak kell lenni, és hogyha mindegyikünket ezt tölt el, akkor egyre jobbak leszünk. De az van bennem, hogy na majd a többiek pótolják azt, amit én nem jól teszem, akkor valószínű leépítjük a közösséget. Ez egy rossz gondolkodásmód, egy rossz kultúra, egy rossz szemléletmód. Legyél te a legjobb, és soha ne számíts arra, hogy a tömegbe a többiek jobbak nálad. Nem, legyél te jobb. Nem azért, hogy ezzel kitűnj, nem azért, hogy ezzel valami előnyt szerez magadnak, hanem egyszerűen ez a gondolkodásmód az, ami fejleszti a közösséget, hogyha nem a többiekre számítok, hanem megteszem én a magam házi feladatát, mert ugyanis nagyon riasztó adatok vannak, amik a gyülekezeti kultúrával kapcsolatosak. Evangéliumi gyülekezetekből származik a következő adat, és ezt hadd olvassam el nektek. Lehet, hogy közös a forrásunk talán. István, te majd rájössz, hogy honnan van ez. Egy dr. William Russell Owen nevezetű amerikai baptista lelkipásztor mondta a következő általános megállapításokat kutatása eredményeképpen. Ezt egyébként pünkösdi gyülekezetről is lehetett volna mondani, tehát sietett megjegyezni. Azt mondja, hogy a gyülekezetek tagnyilvántartása szerinti létszám 5%-a nem is létezik. 10%-át lehetetlenség utolérni. 20%-a sohasem imádkozik. 25%-uk sosem vesz részt az Isten tiszteleteken. 30% sosem olvassa a Bibliát. 40% sosem adakozik. 50% sosem vesz részt a délutáni Isten tiszteleteken. Nem tudom, nektek van-e délutáni. Akkor 100% nem vesz részt két. Mi ugyanígy vagyunk, rontjuk a statisztikát egyébként, mert nekünk is csak délelőtti Isten tiszteletünk van. 60%-a egyáltalán nem támogatja a missziót. 75%-a sohasem vállal semmilyen felelős szolgálatot. 85%-a sohasem vesz részt a gyülekezeti imahitatokon, és 95%-a még soha nem vezetett senkit Krisztushoz. Azért ezek többenetes számok. És hogyha a többiekre hagyatkozom, és azt gondolom, hogy majd a többiek megteszik az én házi feladatomat, majd a többiek figyelnek, vigyáznak az Istenre, akkor nagy bajba kerülök, mert valószínűleg, hogy a többiek sem jobbak nálamnál. Hanem nekem kell figyelnem, nekem kell vigyáznom, nem számíthatok arra, hogy majd az utitársak gondoskodnak az Istenről. Nekem kell gondolkodnom, nem számíthatok arra, hogy majd úgy jövök el egy Isten tiszteletre, hogy akik itt vannak betöltekezve Isten lelkével, örömmel, erővel a gyülekezeti légkört emelik. Nekem kell úgy jönnöm, hogy emeljem a gyülekezeti légkört és betöltekezve legyek Isten szent lelkével. A tömegben eltűnik a felelősség. És ez a negyedik dolog, amiről szeretnék még egy gondolatot ejteni. Gondolom, amikor rádöbbentek arra, hogy nincs meg a Jézus, akkor Mária ránézett Józsefre, József meg ránézett Máriára, és azt mondta, hogy hát miért nem vigyáztál rá? Nem a te dolgod lett volna? Hát neked kellett volna rá vigyázni? És akkor ő is visszamondta, de hát te vagy a férfi, de hát te vagy az anyja a gyereknek, tudod, és akkor mindenki a másikat hibáztatja, és az az őszinte igazság, hogy amikor azt firtatjuk, hogy kinek a felelőssége, akkor valószínűleg a miénk. És minél jobban firtatom a másik embernek a felelősségét, annál sárosabb vagyok valószínűleg. És ismeritek azt a kis történetkét, ez egy ilyen kis szójáték, de hadd olvassam el. Történet 4 emberről szól, akiket így hívnak mindenki, valaki, bárki, senki. Ismeritek? Azért elolvasom. Volt egy nagyon fontos munka, amit el kell végezni. Mindenkit felkértek rá. Mindenki biztos volt abban, hogy valaki elvégzi majd. Bárki megtette volna, de senki nem végezte el. Valaki dühös lett miatta, mert ez mindenkinek a feladata volt. Mindenki úgy gondolta, hogy ez bárki el tudná végezni, de senki nem fogta föl, hogy mindenki nem fogja megtenni. Aztán az lett a vége, hogy mindenki hibáztatott valakit azért, mert senki nem végezte el azt, amit bárki megtehetett volna. Ez sokkal jobb, mint hogy én egy fél órát prédikáltam volna róla. Tehát én azt gondolom, hogy igen, nem számíthatok rá a másikra, nem ruházhatom át a felelősséget a másikra. Felelősek vagyunk egymásért, és felelősek vagyunk azért, hogy az Isten ott legyen közöttünk. Advent van, és várjuk vissza Istent. Várjuk vissza az Isten fiát, Jézus Krisztust. De vajon itt van-e velünk? Mert ő visszajön, de ígérete szerint, hogyha végezzük az ő munkáját, akkor velünk van minden napon a világ végezetéig. Nem látható módon, de várjuk majd őt vissza, hogy látható módon egyszer megjelenjen. És hogyha úgy érzed, hogy az Isten most nincs ott egészen veled, akkor soha ne játsz meg azt, hogy rutinból viszed tovább a dolgokat. A legrosszabb az lett volna, hogyha Mária és József, amikor rádöbbentek arra, hogy nincs a gyermek velük, akkor folytatták volna az utat hazafele. Az lett volna a legrosszabb. A legjobb, amit tettek, hogy amikor rádöbbentek, hogy nincs itt velünk az Isten, megálltak. És tudjátok, amikor elveszít az ember valamit, aranyszabály, gondolja arra, hogy hol volt utoljára meg. És Mária és József, amikor rádöbbentek, hogy nincs velük Jézus, akkor egy dolgot tudtak, hogy Jeruzsálemben még ott volt. Még a templomban ott volt. És visszamentek a templomba. És amikor keresték először egész Jeruzsálemben, és a végén rátaláltak a templomban, ahol a főpapokkal és az írás tudóival beszélgetett Jézus, és el voltak döbbenve a 12 éves gyermeknek az értelmén, hát nem tudták, hogy ők az Isten gyermekkel beszélnek, a szülők tudták, és amikor oda találtak, akkor még ők halmozták el szemrehányással, és azt mondták, hát fiam, hát miért nem jöttél velünk együtt? És akkor Jézus azt válaszolta, nem tudtátok, hogy nekem mindenkor az én atyámnak a házába kell lennem. És így adventkor, hogyha valahol elveszítetted az urat, a rutin, a figyelemmegosztás, vagy bármilyen dolog, azt tudom mondani neked, hogy menj vissza oda, ahol még megvolt. Menj vissza arra pontra az életedbe, ahol még boldogan együtt voltál Jézussal. Menj vissza arra pontra az életedbe, ahol még kijelentett számodra dolgokat, amikor az ő jelenlétében olvastad az Istennek az igéjét, és nem csak egy szöveg volt, hanem megelevenedett az Istennek az igéje számodra. Menj vissza arra pontra, ne menj tovább, kérlek, ne menj tovább. Ne hagyd ott az Istennek a fiát. Ne hagyd ott az Istent. Nem érdemes úgy tenni, mintha minden rendben lenne, hanem időről időre az életünkbe vannak olyan pontok, amikor vissza kell térnünk oda, ahol még biztosan megvolt, mert ezen a világon nagyon sok mindent elérhetünk, de ha elveszítettük az Istent, akkor mit ér az egész? Mit mond Isten igéje? Ha valaki az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt vall, akkor mit nyert azzal, amit mégiscsak el tudott érni? Isten áldjon meg bennünket ezen az adventen, hogy soha ne hagyjuk el, soha ne tévesszük el az Isten fiát. Amen.